hallották.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A tervek szerint jövőre készülhet el a Diósgyőri vár rekonstrukciója. Nagy fejlesztésekre készülnek a Miskolci Ipari Parkban. Gyöngyös is csatlakozott a 10. országos rajzfilm ünnephez. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A tervek szerint jövőre készülhet el a Diósgyőri vár rekonstrukciója, aminek köszönhetően Nagy Lajos király egykori székhelye újra eredeti pompájában ragyoghat. Ezzel a tágabb térség legnagyobb turisztikai jelentőségű látványossága jöhet létre. A gótikus stílusban provanci és itáliai stílusjegyekkel felépített diósgyőri várat tehát az építető Nagy Lajos királyi székhelyként használta. A nyugati toronypár liftes lépcsőházi tornyába már behelyezték a csillagboltozat romonádját, vagyis a fából kialakított boltozat formáját felvevő ideglenes tartószerkezetét, ennek jelenleg a falazása folyik. A külső konyha épületén is jelentős az előrehaladás, itt a tetőszerkezetének bádokozását már befejezték, így most már a cserepek elhelyezésén dolgoznak, tovább folytatódnak a gépészeti munkák is. Az ikertornyokat tekintve a pártázatok falazásán a déli oldalon haladnak a munkával, ezt követően a nyugati oldal építése következik. A belső várban az északi toronyban a donga boltozat fal romonádját már elhelyezték, így a falazási munkálatok ott is megkezdődtek, a belső udvari párkánykövek elhelyezése pedig már el is készült. 2025 tavaszán Diósgyőr vára 14. századi fénykorához hasonló pompában várhatja majd újból a látogatóit. Rendkívüli közgyűlésen döntött a Miskolci önkormányzat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, azzal a céllal, hogy az egykori Lenin kohászati művek területét az önkormányzat egységesebben tudja fejleszteni. A városvezetés terve az, hogy a jelenleg több mint 200 tulajdonossal rendelkező terület állami segítséggel a város tulajdonába kerüljön, és ezek után nagyívű fejlesztéseket tudjanak ott megvalósítani. A módosítás lényegéről Tóth Szánta József Miskolc polgármestere számolt be.
A DAM jelenlegi területe nem csak egy tájsebb ebben a városban, hanem nagyon sok miskolciban is egy nagy seb, amit nap mint nap lát. Azt látja, hogy az a város, ami az elmúlt években 220 ezer embernek adott lakhatási lehetőséget, több mint 20 ezer embernek munkát, az a része a városnak jelen pillanatban üresen áll, vagy széthordják. Én jó másfél hónappal ezelőtt egy komplett napot eltöltöttem a DAM-ban, bejártam a DAM teljes területét, olvastam nagyon sok tanulmányt, találkoztam nagyon sok olyan tőlem okosabb tájépítésszel, gazdasági szakemberrel, fejlesztővel, akik óriási lehetőséget látnak a DAM-ban. Miskolc város vezetésének kutya kötelessége mindent megtennie azért, hogy a DAM, a mi DAM-unk, ami a mi örökségünk, ami ipari örökségünk és ami a mi jövőnknek egy része, az a város tulajdonába kerüljön, és ezeket a szándékokat megfelelő módon jeleznünk is kell az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy tisztelettel kérem Önöket, hogyha ide érünk, akkor támogassák Önök is ezt az előterjesztést.
Molnár Péter, a Fidesz-KDNP képviselője megköszönte, hogy az ellenzéki képviselők is támogatták az előterjesztését.
Örömmel hallottam, hogy ellenzéki oldalról is támogató hozzászólás hangzott el. Köszönjük szépen, frakcióvezető úr! Szerintem mi mindannyian, akik miskolci emberek és miskolci képviselők vagyunk, tudjuk jól, hogy a kohászat mit jelent a város számára. Ha területileg nézünk rá arra a területre, tulajdonképpen az egykori önálló Diósgyőr települést és Miskolcot ez kötötte össze. Egy új városrész, a Vasgyár, új Diósgyőr nőtt ki a város környékén, egy olyan önálló városrész, amelyet több mint 100 évvel ezelőtt a Párizs világkiállításon is emlegettek, mint egy mintaterület. Aztán mindannyian tudjuk, hogy a szocializmus éveiben egy felduzzasztott nehézipar, majd az úgynevezett rendszerváltozás után annak az összeomlása bekövetkezett, és ez olyan máig ható nyomokat hagyott itt Miskolc városában, amelyeket igazából még nem tudtunk kiheverni. És ahogy polgármester úr elmondta, maga a terület tényleg gyakorlatilag egy óriási nagy tájsebb Miskolc városának tulajdonképpen a közepén, ahova vasút megy be, utak mennek be, ugye a vasút tudjuk, hogy egy egészen hosszú, majdnem kilométeres alagúton keresztül megy be, egy hatalmas nagy salakhalom, amit elkezdtek már ugye elbontani, számtalan részben, egészben elbontott épület, és igen, ahogy képviselő úr az előbb mondta, számtalan, még az osztrák-magyar monarchia idején épült muzeális értékű épület. Azt is tudjuk és látjuk, aki ilyen témával foglalkozott, hogy mondjuk a Ruhr-vidéken ilyen vagy ehhez hasonló egykori iparterületekből mit hoztak létre, hogy ott a nagy épületekben milyen közösségi terek jöttek létre, amelyre pont itt is van egy példa a vasgyárban, de azért látjuk, hogy még mennyi kihasználatlan romos épület van, vagy pontosan nem használt épület van, és igen, tudjuk, hogy az anyagban is szerepel, hogy kesze-kusza tulajdonviszonyok a föld, a felépítmény tekintetében, és ahogy polgármester is itt elmondta, számtalan cég, bérlő van a területen. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha belekezdünk abba, a polgármester úr és a jelenlegi városvezetés belekezd abba a hatalmas nagy munkába, hogy ezen a roppant értékes területen megpróbáljon valahogy rendet tenni, akkor biztos, egy óriási munkát vállalunk magunkra, de szerintem ennek, és köszönöm még egyszer frakcióvezető úr a együttműködő hangot, úgy gondolom, hogy ennek, hogyha közösen nekifutunk, kormányzati segítséggel is, akkor eredményeket tudunk majd elérni. Én azért mondom azt, hogy frakciószövetségünk, a Fidesz-KDNP és a PONMI frakciószövetsége ezt az anyagot nem csak jó szívvel olvasta és kapta meg, hanem jó szívvel fogja támogatni, és bízunk benne, hogy sikerül majd előrelépnünk ebben a vonatkozásban.
Célzott kormányzati támogatással segítenék a jövőben a járások életét, a források jövőre válnak majd elérhetővé. Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár az elmúlt hetekben kollégáival felkereste a járásokat, és fórumok keretében tájékoztatta a településvezetőket a támogatás felhasználásáról és mértékéről. Erről beszélt Borsodabau Zemplén vármegyében is.
A kormányzatnak van egy eltökélt szándéka, hogy valamennyi járás tekintetében egy fejlesztési forrás kerül biztosításra 2025-től, amely legkevesebb 250 millió forint, vagy 500 millió forintig érintő járás sok is vannak, és vannak olyan járások, amelyekben ennél nagyobb mértékű adó termelődik meg, ott pedig valamennyi forrás ott marad a növekmény tekintetében, és ezekre lehet majd kvázi visszapályázni. Gyakorlatilag ez egy olyan lehetőség, amely ma még Magyarországon nem létezik, minden járás szintjén, ahogy a Magyar Falu Program is ugye a falvak szintjén biztosítja a támogatásokat, ez járási szinten lesz majd megfogalmazva. A járások javaslatai alapján a kormány által meghatározott célokat lehet támogatni, elsősorban helyben fontos dolgokról van itt szó, lakosság megtartó képesség növelése, olyan típusú beruházások, amelyek az élhető környezet javításhoz járulnak hozzá. Nyilván, amikor egy javaslat keretei még nem ismertek, akkor különböző pletykák is szányra kelhetnek. Itt most a vármegyék szintjén senkitől nem lesz egyetlen egy fillér sem elvonva, sőt, tulajdonképpen egy forráskiegészítés is meg fog történni. Az a szabály ebben a kontextusban, hogy az Európai Uniós fejlettségi szint fölött, aki 120%-ig tudja felmutatni ezt a fejlettséget, az részesülhet forrásban, 120% fölött pedig nem, de a magyar települések közül gyakorlatilag a fővároson kívül nincs olyan, amelyik ezt a mértéket megütné, úgyhogy valamennyi település és járás, helyesebben járás jogosult lesz arra, hogy ezekre a forrásokra pályázzon. Hát feltétlenül az, amit egyébként a Magyar Falu Program is mutat számunkra, hogyha elmegyünk a falvakba, akkor ennek a programnak látható jelei vannak. Tehát olyan versenyképes járások programot szeretnénk, amiben az első beruházások megindulását követően lehetőleg minél hamarabb egy és két éves lefutási ciklusok vannak, tehát 2-3 éven belül legyenek komoly látható jelei annak, hogy ez a program elindult Magyarországon.
Holák Krisztián cigán polgármester elmondta, annak idei jó döntés volt harcolni a járási címért, amely már az elmúlt években is sok pozitívumot hozott a bodrogközi településnek és a környező falvaknak.
Hogyha valaki nyertese lehet ennek a programnak, akkor Cigándi járás mindenképpen. Egyből eszembe is jutott, hogy ismét bebizonyosodott az, hogy megérte azért dolgozni, hogy cigánnak legyen egy saját járási székhely települése, hogy legyen egyáltalán Cigándi járás. Enélkül most ettől a forrástól teljes egészében elestünk volna, tehát igen, megérte az akkori kemény munka, azóta van tanúszonánk, azóta van önálló tűzoltóságunk, és sorolhatnám azokat a közös intézményeket, amelyeket ezt erősítik. Most pedig egy plusz forrás által saját magunk sorsáról dönthetünk abban a reményben, hogy ez már a következő években is ugyanígy fog folytatódni.
A Gyöngyösi Cinema Bridge mozi is csatlakozott a 10. országos rajzfilmünnephez, amelynek idei tematikája a népek meséi. A cél a rajz és animációs filmek sokszínű kultúrájának értékeinek közvetítése. Dr. Csaszánszky Lászlót, a mozit üzemeltető Gyöngyösi Média Központ gazdasági vezetőjét hallják.
Ez a 10. rajzfilmünnep, ha jól emlékszem, november 15-től 17-ig van az eredeti kiírás szerint. Tavaly évben ugye kimaradt, egy nagyobb támogató viszonylag későn visszalépett, és így nem tudták megrendezni, úgyhogy egy év szünet után újra rajzfilmünnep. Gyöngyös is csatlakozott, igaz, csak pénteken és szombaton. Egybeesik maga az országos rajzfilmünnep a november 17-i artmozi nappal, ahol is ez egy európai artmozi nap, 9. alkalommal rendezik ezt meg. 30 plusz ország több száz mozitermében egy időben artfilmeket fognak vetíteni. Nézővonzó hatása van magának a rajzfilmünnepnek is. A rajzfilmünnep olyan tekintetben jó, hogy kiskortól megpróbáljuk a gyerekeket bevonzani a moziba. Tehát, hogy szokja meg azt a kultúrát, hogy igenis a filmnézés helye az a filmszínház, hívjuk mozinak. Jelen pillanatban most a filmek úgy lettek összeválogatva, hogy óvodáskortól a kisiskoláskorig. Maga a rajzfilmünnep tartalmaz fiatalabbaknak felnőtt tartalmú rajzfilmeket is, animációs filmeket is. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy nincs igény erre. Tulajdonképpen péntek kora délutántól délutánig és szombat délelőttől kora délutánig. Igazából ezek magyar rajzfilmek, animációsak, de vannak egyébként régi báb rajzfilmek is, például mint a Misi Mókus kalandjai, Bogyó és Babóca, Lengemesék. Vannak egész estés rajzfilmek, és vannak olyan rajzfilmek is, amik több részből összefűzött tulajdonképpen sorozatok. A rendezvény maga ingyenes, tehát tulajdonképpen szülő, nagyszülő hozza a gyereket és jöjjenek. Egy év Hoppifalván, Éjjel Szervác, Boribon, ami egyébként ugye egy klasszikus, lesznek átjáró Mesevárosba, Borka és a Varázsruha, Bogyó és Babucának az utolsó két évada, és a Lengemeségnek az első és a második része. Az animációs filmeket mindenképpen családok látogatják, tehát gyerekek és szülők, vagy pedig kisebb fiatalok, kamaszok. Szeretik, tehát maga az animációs film jó ötlet, magát összehozza a családot is, mint akár egy családi film is beillik a palettába.
Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban majd mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 5-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
If your spirit could talk, married men would have to take their bats and bulk, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the beer street blues. I'd rather be there than any place I know. I'd rather be there than any place I know. It's going to take the sergeant to
make me go. Going to the river, maybe by and by. Going to the river, there's a reason why. Because the river's wet and the beach is gone and dry.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere. Egyre több külföldi diák választja a Nyíregyházi Egyetemet. Már a karácsonyi díszeket helyezik fel a Városgondozás Eger Kft. Munkatársai. Ezek a mai adás témái. Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere. Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvoda és bölcsöde Nyírkércsi Petőfi Sándor tagiskolájának udvarán található óvodát átvette az egyház. A részletekről Rostás János Tibor polgármestert hallják.
19-ben, amikor polgármesternek választottak, akkor én újra a programodat tűztem ezt az elképzelést, és 3 év kellett hozzá, de az egyházzal való kapcsolatfelvétel olyan sikeres volt, hogy 2 évvel ezelőtt az iskolát sikerült egyházi fenntartásba adni, és már akkor elhatároztuk, hogy a nevelési rendszer akkor folyamatos, akkor élményszerű, hogyha ehhez az óvoda is csatlakozik. Hát az óvoda története most fejeződött, mondjuk úgy, hogy az állami fenntartásban be, és az egyházi fenntartásban pedig most kezdődik.
Most pedig Rozinka Mihályt, az intézmény igazgatóját hallják.
Jelenleg az új óvodánk, amit most veszünk át, tehát nekünk új, 2 csoporttal működik, 32 gyerekkel. Maci csoportban is 16 gyerek van, a Napocska csoportban is 16 gyerek van. Jelenleg 3 óvónővel, 2 dajkával indulunk, és nem titkott szándékunk az, hogy fejlesszük tovább a létszámot is, és olyan óvodásokat tudjunk majd itt kinevelni, akik a katolikus általános iskolánkban jöhetnek be első osztályba, és így egy ilyen felmenő rendszert alakítunk majd ki.
Az épületet Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök áldotta meg, aki bejelentette, hogy jövőre egy új óvodát építenek a településen.
Ha tudunk találni, és a polgármesteri hivatal, illetve a polgármester úrral együttműködve találunk egy olyan telket, amit az önkormányzat rendelkezésünkre bocsát, akkor az egyházmegye saját forrásból egy új óvodát épít itt a településen. Reméljük, hogy sikerül.
Az Erasmus Plus és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok mellett egyre több olyan külföldi diák választja a Nyíregyházi Egyetemet, akik önköltségen tanulnak a Szabolcsi Vármegye székhelyen. Jelenleg több mint 40 országból közel 300 hallgató vesz részt az egyetem képzésein. A részletekről dr. Kovács Zoltán főiskolai tanárt hallják.
Amikor évekkel ezelőtt úgy döntött a Nyíregyháza vezetése, hogy a külföldi hallgatók felé is megnyitja kapuit, és elindítjuk az angol nyelvű képzéseinket, akkor szinte magától értetődő volt, hogy az első alkalommal rendezünk egy olyan alkalmat, ahol hivatalosan is köszöntjük a külföldi hallgatóinkat, és ők is bemutatkozhatnak röviden, honnan jöttek, és melyik országot képviselik itt a képzéseken. És ez ma már hagyománnyá vált, és valóban egy nagyon szép és érdekes látvány, hogy több mint 40 országnak az állampolgárát láthatjuk itt egyben, akik közel 300-an vannak. Persze nem mindenki van itt, hiszen a terem nem lenne képes arra, hogy mindenkit beengedjünk, de azért minden országból lesz valaki, aki egy pár mondattal köszönti a többieket. Úgyhogy valóban ez egy hagyományteremtési cél elindult, de ma már ez hagyománynak tekinthető. Minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt. Hogy mi a vonzó Nyíregyháza egyetemben egy távol-keleti vagy egy dél-kelet-ázsiai fiatal számára, ezt persze nagyon nehéz megmondani, hiszen mindenki más okból indul el egy ilyen útra, de abban szinte biztosak vagyunk, hogy maga a környezet, ez a családias jellegű felsoktási intézmény, a zöld környezet és a biztonság, amit itt megkapnak, és aki nem feltétlenül vágyik egy nagy városba, ahol sok száz másik nációval is találkozik, azok számára valószínűleg ezért vonzó a Nyíregyháza egyetem.
Folyamatosan díszítik a köztereket a Városgondozás Eger Kft. Munkatársai. Múlt hét óta már több helyre is felkerültek az ünnepi fények a városban. Idén újdonságokkal is készülnek, sőt már Eger karácsonyfáját is kiválasztották. A részleteket Eged István Renátó, a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezető igazgatója ismertette.
Az önkormányzati tulajdonú Városgondozás Eger Kft. Idén is felhelyezi a karácsonyi fényeket szerte Egerben. Az önkormányzat megbízásából már elég hamar elkezdtük ezeket a munkálatokat. Az a cél, hogy az advent első vasárnapjára a város lehető legtöbb pontján, vagy ideális esetben minden pontján égjenek a karácsonyi fények. A belvárosban kezdtük el a díszvilágítás felhelyezését, és ezután fogunk haladni a külvárosi részek felé. Ezek a munkálatok múlt héten kezdődtek el, és remélhetőleg egy-két héten belül fogunk is tudni végezni ezekkel. A karácsonyi izzósorok felújításon, karbantartáson estek át, tehát mindegyiknek úgy olyan pompában kell égniük, mintha újak lennének. Ugyanakkor új karácsonyi izzósor vásárlás is történt. Az idei év nagy meglepetése, hogy a Kossuth úti fényalagút újra felhelyezésre kerül. Ez már ugye évek óta nem volt látható itt Eger belvárosában, de most ismét díszeledni fog a Kossuth utcában. 3 kilométernyi adonatú visszósort vásároltunk, és ennek az elhelyezése kezdődött el a mai napon. Ez még előre láthatólag el fog tartani ezen a héten. A felkapcsolás viszont természetesen az majd csak egy későbbi időpontban lesz, igazodva az ünnepi programokhoz. A idei évben is a Városgondozás Eger Kft. Várta a felajánlásokat a Eger város karácsonyfájának. Ugye itt 2 fa felállítására kaptunk megbízást az önkormányzattól. Ez a dobótéri karácsonyfa, illetve északi város részen a nemzedékek terén egy másik karácsonyfa. Mind a 2 karácsonyfa kiválasztásra került. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki felajánlotta, és akinek a fáját idei évben nem tudtuk kiválasztani, vagy nem azt választottuk, azt a felajánlást természetesen jövőre is szeretettel várjuk, hiszen több fa is érkezett, ami alkalmas lenne ezekre a helyszínekre, de végül is sikerült kiválasztani azt a 2, amit a idei évben fel fogunk állítani. A dobótéri karácsonyfa felállítása előre láthatólag a jövő héten fog megtörténni, és ezután következik a díszek felhelyezése, de arról, hogy a fa egészen pontosan honnan érkezik, ki ajánlja föl, milyen és mekkora típusú fa lesz, azt még egyelőre hadd tegye jótékony homály. Ez is egyfajta meglepetés lesz majd itt az egri lakosságnak a jövő héten.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az intézményi himnusz felcsendülésével kezdődött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepsége november 4-én hétfőn, napra pontosan a Domus Universitatis megnyitásának 250. évfordulóján. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektor, a rektor helyettesekkel és dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola rektorával közösen megkoszorúzták a líceum aulájában az alapító emléktábláját. A délelőtti program a Líceum történetét feldolgozó könyvek bemutatójával és az elmúlt 250 évet bemutató kiállítás megnyitójával folytatódott. Délután hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek, az egyetem nagykancellárja. A szertartáson jelen volt Erdő Péter bíboros, Michael Velez Benek apostoli nuncius, Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek, Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök, Kocsis Fülöp a Hajdúdorogi főegyházmegye érsek metropolitája, Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök, az egri főegyházmegye papságának képviselői és közéleti vezetők. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntőjében úgy fogalmazott: az egyetemet mindenkor az alkotás, az emberiség javáért terjesztett tudás központjának tekintették. Felidézte, Eszterházy Károly kora egyik legműveltebb mecénása megépítette hazánk első egyetemi épületét, a Domus Universitatist, és szándéka beteljesült, hiszen az egyetemi házat tudományos, művészeti és lelki épülés szolgálja mind a mai napig. A püspök védőszentje Borromei Szent Károly ünnepén nyitotta meg kapuit, ezzel is követve a szent példáját, szellemiségét. A rektor szólt az egyetem képzéseiről, történetéről, elmondva több mint 50 ezer pedagógus képeztek a líceum falai között. Az intézmény 174 éven át egyházi fenntartásban működött, ezt 73 év állami fenntartás követte, míg végül 2021. augusztus 1-én az egri főegyházmegyéhez került. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszönetét fejezte ki azoknak, akik az egyetem és jogelődei sorsának formálásán munkálkodtak, szolgálták az oktatás ügyét, és megköszönte Ternyák Csaba egrieseknek, a fenntartónak a támogatást. A jelen feladatokról szólva elmondta, a tanárképzés zászlósajója az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, s emellett más tudományterületeken is kimagasló teljesítményt mutatnak hazai és nemzetközi szinten is. Rámutatott, a legfontosabb küldetésük továbbra is a tudás és a keresztény értékrend közvetítése a jövő nemzedékei számára, az alapító okiratban Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli rendelkezésében megfogalmazott egyetemi eszményképét követve. Dr. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára üdvözlő beszédében elmondta, a magyar fiataloknak versenyképes oktatása és határozott értékrendre van szükségük, s ennek felelősségét és ügyét a felsőoktatási intézmények képviselik. Számukra a kormányzat kiszámítható autonóm modellt és jelentősen megemelt finanszírozást biztosít. Hozzátette, ma 10 diák közül 8 modellváltó vagy egyházi fenntartású egyetem polgára. Az eredmények is mutatkoznak, 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában, és egyre jobban szerepelnek az intézmények a különféle nemzetközi rangsorokban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem értékrendjével és tudásával segít megújítani a tanárképzést, a Debreceni Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen új struktúrát alakítottak ki, mely megfelelő gyakorlattal ruházza fel a hallgatókat. Idén közel 15 ezer hallgató választotta a pedagógus képzést. Ternyák Csaba egriesek szentbeszédében elmondta, Isten iránti hálával emlékezünk az alapítóra, és névnapján köszöntjük őt Borromei Szent Károly püspök emléknapján. Hozzátette, ez az emléknap egybeesik nemzeti gyásznapunkkal is, s jól látszik ebből, hogy hazánk ezer éves története szinte minden napra tartogat valamilyen megemlékezést. Eszterházy püspök neve, személye, hitvallása és alkotása identitásunk szerves része lett. Az érseki palota kápolnájának építetőjeként egy feszületet helyeztetett az oltár fölé, a mennyezetre pedig Jézus feltámadását festette, hiszen ez keresztény életünk lényege, ebből fakad minden erőnk. Az egyetem alapító levelében megfogalmazott célkitűzések is erről szólnak, olyan célok, melyek már Borromei Szent Károlyt is lelkesítették a maga korában, amikor támadások indultak az egyház ellen, s ő a vallási és erkölcsi újjászületés mellett állt ki. Egyetemünk számára különleges kihívás, hogy megfeleljen legnehezebb célkitűzésének, hogy hozzájáruljon az egyház tanítói küldetésének beteljesítéséhez korunk szellemi harcaiban, tette hozzá az érsek. A főpásztor felidézte Michael Velez Benek apostoli nuncius nemrég Egerben elhangzott gondolatait, melyeket a családokról szóló konferencián mondott el a vallásos gyakorlatok összeomlásáról, a hit továbbadásának hiányáról. A nyugati fiatalok nagy többsége elveszítette érzékét a szent dolgok iránt minden rossz indulat nélkül. Az úgynevezett tudományos ateizmus és a zászlólengető antiklerikalizmus főleg az előző generációkra volt jellemző. Most olyan világban élünk, amely nem ateista, hanem Isten nélküli. De nem felejthetjük el, hogy a fiatalok között is számos példa van a hit hiteles megélésére. Látjuk, milyen hatalmas feladatok várnak egyetemünkre, ha szeretnénk ezeket a vigasztaló történeteket gyarapítani és bátorítani azokat az elkötelezett keresztényeket, akik képesek szembenúszni az árral és mernek Istenről beszélni. Akkor tudunk megfelelni a küldetésünknek, ha a korszellemnek nem csak elviselői, esetleg szenvedő alanyai, hanem alakítói és reményjelei leszünk. Az érsek köszönetet mondott a rektorasszonynak és az egyetem többi vezetőjének, hogy mindent megtesznek ennek a nemes cél érdekében, hiszen, mint mondta, Esterházy örökségét nem szabad elherdálnunk, hanem használnunk és gazdagítanunk kell mindenki javára. Ő nem csak a líceumot, hanem keresztény hitét is örökül hagyta, mely a mennyek országának várományosaivá tesz bennünket. A főpásztor emlékeztetett, Ferenc pápa karácsonykor nyitja meg a 2025-ös szentévet, és rendelkezése szerint a mi egyházmegyénkben is december 29-én, a Szent Család vasárnapján fogják megnyitni a remény zarándokai mottóval. Nagy szükségünk van arra, hogy a remény lángját ébren tartsuk, megőrizzük és ápoljuk szívünkben és a világban, hogy elinduljunk ezen a zarándoklaton. Hozzátette, aktív, cselekvő, alakító módon kell jelen lenni az egyetem életében, hogy az egyre inkább olyan katolikus intézmény legyen, mint amilyennek Esterházy püspök megálmodta. Ha sikerül ebben elkötelezni magunkat, akkor 250 éves megemlékezésünk nem csupán egy kötelező visszaemlékezés vagy múltba révedés lesz, hanem céljaink világos, egyértelmű és határozott felvállalása, hogy egyetemünk a remény jele és eszköze lehessen. Borromeo Szent Károly püspök könyörögi érettünk, zárta tanítását Ternyák-érsek. Az ünnepnap zárásaként a Gárdonyi Géza Színházban bemutatták az Örökség című musicalt, mely Esterházy Károly püspök életének legfontosabb eseményeit idézi fel. Evangelizáció lesz Eger Lajos városi templomában november 9-én szombaton. A program 14 órától dicsőítés, 15 órától tanítás, 16 órától agapé, majd délután 17:30 szentségimádás és 17:30 szentmise, utána pedig közbenjáróima. Közreműködik az Elizeus Szolgálócsoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Zenei Szolgálattal és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség. Az Elizeus Szolgálócsoport római katolikus közösség 1996-ban alakult, hogy szolgáljanak mindazzal, amit kaptak Istentől mások javára. A Hegyközi Karizmatikus Megújulás Sárospataktól Hollóházáig fogja össze a katolikus karizmatikus megújulásban résztvevőket, együttműködve a katolikus papsággal és az ottani egyházközségekkel. A Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség pedig Eger városának katolikus karizmatikus lelkiséghez tartozó keresztényei tömörítő közösség 7 csoportban. November 15-ig lehet jelentkezni az Esterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzése és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat, a ponthatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Mária Pócs, a Kárpát-medencei Görög Katolikusság lelki központja. Sokfelől érkeznek ide zarándokok a környező, de nem ritkán más távoli városokból és országokból is, ilyen például Csíksomjú. A napokban a testvérkegyhelyek közösségi életét szemléltető utazó kiállítást mutattak be Mária Pócson. A részletekről Kis Andrást, a Hieroteos Egyesület elnökét hallják.
A kiállításnak a lényege az, hogy egy kültéri kiállítás, bár most a kiállítás megnyitom beltérben vagyunk, de ez egy kültéren is kiállítható kiállítás, és a következőleg Csíksomjón fogjuk bemutatni. A célunk az, hogy minden olyan helyszínen, ahol ott van ez a kiállítás, Mária Pócs és Csíksomjó az ottani közösséghez, mint turisztikai helyszín, mint zarándok turizmus kiemelt helyszíne, de mint kegyhely jelenjen meg, mint a magyar örökség fontos helye, és minél több helyre vigyük el Mária Pócs és Csíksomjó közös üzenetét. A közös üzenet az az, hogy együtt megyünk a szűzanyához. Mi magyarok egy olyan ország, egy olyan nemzet fiai, amelyet az első királyunk Szent István felajánlott az Isten szülőhöz, egy különös kapcsolattal rendelkezünk a szűzanyával, és ez a kapcsolat itt Mária Pócson és itt Csíksomjón egyaránt megjelenik, és ennek egy lenyomata ez a kiállítás.
Nacsa Lőrinc miniszteri biztos.
Egyrészt ez nem csak az örökségünk, hanem mi úgy gondoljuk, hogy a jövőnk is. Ezek a kegyhelyek, ezek a templomok, az itt lévő lelkiség. Azért fontos, hogy ez a kiállítás nem csak a kegyhelyek történetét, hanem a lelkiségét, az zarándok életet és a mindennapokat is bemutatják. Mi úgy tekintünk ezekre a kegyhelyekre, a Kárpát-medence kegyhelyre, hogy ezek a magyarság lelki erőművei. Azért vannak fizikai erőműveink szerte az országban, hogy energiát biztosítsanak a mindennapokhoz, fűtés, áram és így tovább. Mi ezeket lelki erőműveknek tartjuk, hiszen amikor a távolabbira, az örökkévalóra nézünk, amikor erőt gyűjtünk, amikor biztonságos stabilitást keresünk, akkor nyilvánvalóan ezek a helyek azok, amik segíteni tudnak. Így volt ez az elmúlt évszázadokban is. A magyarság történetében kiemelkedő helyet foglal, akár Csíksomjó, akár Mária Pócs, vagy a többi nemzeti kegyhelyünk, hiszen ezek nem csak a közelmúltban váltak nemzeti kegyhelyé, hanem mindig is a magyarság szíve közepében voltak. A magyarság bármilyen tragédia, bármilyen nehéz helyzet is érte, mindig ide tudott fordulni segítségért.
Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke.
Máriapócs akkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, hogy most már valóban turisztikai célpontként is lehet, és kell is rátekinteni, és innen megvannak azok az útvonalak, amelyek akár messzebbre, akár közelebbre nyúlnak, de mind-mind kapcsolatot teremtenek. Akár Nyíregyháza Máriapócs között, akár Csíksomjó Máriapócs között, ezek mind-mind olyan zarándokokhoz köthető, vallási és turisztikai céllal bejárható kapcsolatok és útvonalak, amelyek nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is létrehoznak kötődéseket és kapcsolatokat, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez a kiállítás megnyitó, ez pontosan ezt szeretné kiemelni, és ezt szeretné megerősíteni, és ebből szeretném kiaknázni majd vallásturisztikai szempontból is a lehető legtöbbet, de még egyszer kihangsúlyoznám, itt valóban a valódi lelki és fizikai kapcsolatokra építve.
A napokban a testvérkegyhelyek közösségi életét szemléltető utazókiállítást mutattak be Máriapócson, ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak énekelt, s egy szót sem értett latinul. De kért, hogy higgyem el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha fogja már régen a kezem. Nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében barazsát hozott. Ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok a földre omlana a csillagok. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha hiányod, arra tanít legyek én, aki meg. Látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha hiányod, az ének alusta, ének a halotta, ha az ének alusta, ének a halotta.
Sportja.
A magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter 16 fős keretet hirdetett. Golovin Vlagyimir felkérésére Szilágyi Zoltán lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. Két debreceni versenyzővel, Kis Jázminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok Aerodance-ben Olaszországban. Negyedik alkalommal rendezték meg a Rostás Kálmán emléktornát az ószti Maros István városi sportcsarnokban. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter 16 fős keretet hirdetett a Bulgária és a Szlovénia elleni Európa-bajnoki selejtezőkre. A válogatott előbbi ellenfelével szemben november 7-én 18 órától Miskolcon a DVTK arénával mérkőzik meg, míg a Szlovénia elleni idegenbeli találkozóra november 10-én 18 órától kerül sor Ljubljanában. A válogatott keretbe négy diósgyőri kosaras is meghívót kapott. Ahó Nina, Kányási Veronika, Miklós Melinda és Lelik Réka. Golovin Vlagyimir felkérésére Szilágyi Zoltán lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. A közös munka meg is kezdődött, hiszen a franciákkal játszottak két felkészülési mérkőzést, melyből az elsőt megnyerték, a másodikat elvesztették. Most pedig folytatódik a felkészülés az EB-re. Szilágyi Zoltánt hallják.
Nagyon hasznos héten vagyunk túl. Azt gondolom, hogy a várakozásokat felülmúltuk ezzel, hogy sikerült az első mérkőzést megnyernünk. Biztos vagyok benne, persze, mindenki csapatban volt azért egy-két hiányzó kulcsjátékosok nálunk is, a franciáknál is, de elég jól teljesítettünk. Fárasztó hét volt, tehát azért sok utazással, ugye Győrben találkoztunk először, aztán Toulonban játszottunk, utána másnap utaztunk Párizsba, és az első mérkőzésre egyértelmű, amire én számítottam, hogy esetlegesen támadó játékban ugye a hiányzóinkat fogjuk érezni, gondolok akár Kulber Katrinnak a ügyes sérülésére, vagy Lukács Viktoria. A támadó játékunk kifejezetten jó volt, a védekezés volt az, ami még mindig jobb volt, mint az előző összetartás során, de még azon még lesz mit csiszolnunk itt a következő időszakban. A második találkozón is egy jó meccset játszottunk nagyszerű hangulatban, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezt a formát tudjuk vinni tovább az Európa-bajnokság, és akkor biztos vagyok benne, hogy jó ebbét fogunk játszani. Tehát én azt gondolom, hogy már a olimpiai selejtező során lehetett látni, hogy ez a csapat elindult felfelé, az olimpián is egyértelműen bebizonyította, és igazából ezt a vonalat szeretné a szövetségi kapitány is folytatni, úgyhogy mellette én is szeretném ezt a munkát segíteni, és egyértelműen azt látjuk, hogy minden téren fejlődött ez a csapat. Persze mindig vannak különböző olyan hibák, amiket javítanunk kell, meg vannak problémáink, viszont azt látom, hogy elsősorban ami nagyon fontos, hogy mentálisan lépett sokat ez a csapat előre, és például egy ilyen francia válogatott előn is el tudta hinni azt, hogy oké, hogy felkészülési mérkőzés, de igenis van keresnivalónk az olimpiai ezüstérmes ellen, és amikor sorsdöntő szituációban, amikor eldőlt a mérkőzés, akkor egyértelmű jó döntéseket hoztunk. Ez mind azt bizonyítják, hogy ez a csapat lépett előre, és ez egyértelműen egy pozitív visszajelzés a játékosok felé is, a szakmai stáb felé is, és ebben bízunk tényleg, hogy az EB-n is hasonló eredményeket tudunk majd elérni. Igazából megvan már azért a csapatnak a magja, tehát egy-két személy, inkább így mondom, kérdéses, és nem is elsősorban az aktuális forma döntő ebből a szempontból, hanem itt a sérülések, hogy mennyire játszanak majd közre, és én azt látom, hogy ebben a csapatban már kialakultak azért olyan rendszerek, játékrendszerek, amelyek már ugye a összeszokottságon alapul, és ezeket semmiképpen nem lenne célszerű, főleg egy hazai Európa-bajnokság előtt megváltoztatni. Itt elsősorban majd az lesz a kérdés, hogy ezek a játékosok éppen milyen fizikális állapotban vannak, mennyire bevethetőek, és mennyire tudnák majd ugye a csapatot segíteni. Körülbelül azért hasonló kerettel fogunk szerintem nekivágni, mint a Európa-bajnokságban. Egy-két személynek a játéka kérdéses összességében.
Két debreceni versenyzővel, Kis Jászminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok aerodance-ben Olaszországban. Kovácsné Laurinyesz Juliannát, a debreceni Flex HDS-e elnökét hallják.
A két lány a junior trió kategóriában lett világbajnok, a Vámosi Kiara társaságában, ő a Nyíregyházi Spartacus Torna klubnak a versenyzője, és a lányok még aerodance versenyszámban is, illetve hát Viki junior leány egyéniben világbajnoki ezüstérmet szerzett, ami önmagában is egy óriási teljesítmény. Nagyon örülök, hogy ilyen jól érezték magukat a lányok, azért én nem minden nap tapasztaltam ezt a nagyon jó hangulatot, főleg még a selejtezők során, meg a pódiumedzések során, amikor még az abszem mindenkinél ott van, tehát azért le kellett küzdeniük rendesen a feszültséget, az izgalmat, de annyira alapos nyári felkészülésen vettek részt, illetve a VB előtt egy plovdivi nagy nemzetközi versenyen még egy picit rutin szereztek, hogy jó felkészültségi állapotban voltak. Nyilván az adott pillanat szabta meg, hogy ki hozta ki magából a 100%-os teljesítményt, de a junior triónk szenzációs gyakorlattal jutott a döntőbe, és a döntőben még felülmúlták magukat, és így megérdemelten vehették át az aranyérmet, illetve azt gondolom, hogy Bányász Viktória is a döntőben szenzációsan kivitelezett gyakorlattal éppen hajszállal maradt le az aranyéremről. Én azt gondolom, hogy köszönhető ez annak, hogy nagyon jó sportszakmai kapcsolat van a Nyíregyházi Spartacus Torna Klub és a debreceni Flex HDS-e között, és a kiemelkedő tehetségeket összevonjuk egy-egy egységbe, és így közösen tudunk felkészülni. Így sikerült az aerodance versenyszámban is 8 fővel, illetve az aerostep versenyszámban is 8 fővel felkészülnünk, illetve hát még a sportaerobik junior csapatunk is 5. lett, azért ezt nem szabad kihagyni, ezek is nagyon-nagyon gyönyörű teljesítmények. Illetve még az utánpótlás ketteseknél, 12-14 éveseknél az aerodance gyakorlatunk az egész évben, amerre jártunk, mindenhol nagy bíró és közönség sikernek örvendett, ott a Pécsi Forma Fitese versenyzőivel közösen állítottuk össze a gyakorlatot.
Beszélt arról is, hogy hogyan segítette a versenyen a lányokat.
Azokban az adott pillanatokban a mentális felkészítés nagyon-nagyon fontos, de már az előző este is végig elemezni a gyakorlatokat, végig beszélni többször, hogy mire figyeljenek, hol lesz nehezebb, hol tud pihenni a gyakorlat alatt, hol kell nagyobb erőfeszítést kifejtenie, illetve hát úgy lefeküdni a versenyzőknek, hogy a gyakorlatot százszor végig futtatod az agyadban, hol mész be a terembe, mikor bemész, mit látsz magad körül, mert borzasztóak voltak a fényviszonyok. Tehát felnézett a versenyző, és a reflektor elvakította, utána nem találta magát a talajon, hogy hol a helye. Ezeket mind megtanulni, begyakorolni, felkészülni rá, Illetve hát még az utolsó pillanatig, amíg felmegy a lépcsőn a színpadra, ahol már nem tudok neki segíteni, csak hajrá, ügyes leszel, az utolsó pillanatig minden mozzanatát a gyakorlatnak még átvenni, begyakorolni, mentálisan, agyban is, testben is. És hát amikor felmegy a versenyző, akkor már övé a pálya, akkor ott már nem lehet segíteni.
Kovácsné Laurinec Julianna elárulta azt is, melyek az év további feladatai.
Hát az az erőltetett menet, ami év elejétől zajlik az Egyesület munkájában, ez nem áll meg, hiszen most volt a Magyar Kupa sorozat harmadik fordulója Kozán Mislenyben, ott eldőlt, hogy hány egységünk jut majd a Magyar Kupa sorozat döntőjében, november 10-11-én Budapestre, de előtte ugye a lányok még elrepülnek Bahreinbe a gimnáziádéra, ahol épp a budapesti értekezleten tájékoztatón mondták el nekünk, hogy azért 26 sportágban közel 3800 versenyző lesz Bahreinben, és ebből Magyarország 16 sportágból visz versenyzőket, amelyek között ott lesznek az aerobikosok is, úgyhogy most ez a nagy feladat.
Negyedik alkalommal rendezték meg a Rostás Kálmán emléktornát az Ózdi Marosi István városi sportcsarnokban. A barátságos labdarúgó tornán 6 csapat vett részt. Rostás László szervezőt hallják.
Ez az emléktorna onnan jött, hogy régi barátunk is volt már ilyen helyzetben, hogy elhunyt az apukája, és ő csinált egy ilyen emléktornát, és onnan jött nekem is, hogy szegény apám meghalt, hát én is elkezdtem ezt szervezni, ez a negyedik alkalom, hogy ezt csinálom.
A rendezvényen több mint 60 a labdarúgást kedvelő sportember vett részt, hogy lerújja tiszteletét a névadó előtt. A megnyitón Kellóné Mezőtúri Márta, az Ózdi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik egy perc néma fűhajtással emlékeztek meg Rostás Kálmánról.
Nagy öröm számomra, hogy újra megrendezésre került a Rostás Kálmán emléktorna, amint láthatjuk, lányok is szerepelnek már ezen a versengésen. Én nagyon örülök, hogy ilyen hagyomány teremtődött, és köszönöm szépen a szervezőknek, az alkotóknak, hogy ilyen sok csapatot össze tudtak szervezni, és remélem, hogy nagyszerű küzdelem lesz.
A mérkőzéseket két leány labdarúgó csapat nyitotta meg, majd a felnőtt férfi mezőny lépett a pályára. A lelátókon több önkormányzati képviselő is végig szurkolta a mérkőzéseket. Az eseményre családtagok, barátok, munkatársak is kilátogattak. Az emléktorna fő célja minden évben, hogy jól érezzék magukat és megemlékezzenek arról a személyről, aki a sport iránti szeretetével és a közösségben végzett munkájával nagy hatást gyakorolt rájuk, fogalmazott Sós Attila, az Ózdi Rendőrkapitányság csapatkapitánya.
Az Ózdi Rendőrkapitányság csapata már a kezdetek óta részt vesz ezen az emléktornán, hiszen Rostás Kálmánnal jó barátságot ápoltunk, közös szolgálatokba vettük részt, hiszen a farkasúti polgárőrséget ő elég komolyan vette, és elég szép eredményeket értek el. Én úgy gondolom, az emlék előtt ezzel tisztelgünk, hogyha az Ózdi Rendőrkapitányság csapatával eljövünk erre a rendezvényre, és itt megfelelő helyt állunk az ő emlékét ápolva.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
In that moment, there was peace. No one walked alone on the streets. A migration of dancing light, gathering, returning home from the night. It came falling down, following the angels down, falling. Following the angels down, as the sun went down over the bridge, and the music and dance reached its pitch, satellites, they join the world in the games. Hope was born again to live in the flame. They came falling down, following the angels down, falling down, following. If I never live to see another day, I wish that it could always be just that way. Like a symphony of dancing light, banishing the world's woes into the night. They came for